وہاں پر نام بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے سب سے اور اس میں جدید کاغذ کے دوسرے یا ماش ہو
és egy kicsit más megvilágításba. Tukács végül is utalt rá, valószínűleg másnapok vagyunk, de hát lehetséges, hogy az ugyanakkor második időt van, és a földön talán tárcavalja. Talán sokak számára nem jut azontalan, hogyha bizonyos szempontból a Marssal kapcsolatos adatokat összefoglalom. Remélem, hogy most nem tudni fog. Na most kérdezik. Na jó, és kint megtaláltam, megtaláltam a gombot. Tehát itt néhány diák keresztül bemutatom a alapadatokat. Ugye azt látjuk, hogy a Mars méreteit tekintve, ugye az átmérője az 6787 km, és itt egy nagy hiba van ezen a diában, mert a föld tömegének nem az 53%-a, a föld átmérője az 53%-a tulajdonképpen. A itt van az arról, ugye a tömegének az 10,7%-a mindössze, Marsnak a tömege, és ez olyan szempontból is fontos, hogy hogy juthatott el a déli állomásban felvázolt meteorit a Földre. Mi volt az, ami a Marson elindította és elküldte a világűrbe, ami pedig aztán a Földre került? Hát ez lehet például egy óriási vulkánkitörés, vagy lehetséges egy másik nagyobb aszteroidának a becsapódása, amely kidobhatta ezt a meteor darabot, ezt a kélek darabot, ami aztán hát millió évekig a világűrbe keringett a napkörül, és aztán körülbelül 12 évekig ezelőtt az Antarktiszra zuhant. Az átlag sűrűsége is jóval kisebb, mint a Földé. Emiatt aztán a gravitáció, a gyorsulás is körülbelül egyharmad része csak a Földnek, tehát az ilyen akár vulkánkitörés által kidobott a nap, akár pedig becsapódásnak kidobott a nap, könnyen elérhette a szökési sebességet, és végre megszökhetett a Földjére. A Mars nagyon sok mindennek hasonlít a Földre, sokkal jobban, mint bármilyen más bolygó megrendszer. Itt látjuk ezeket az adatokat, tehát az egyenlítői síkja, az, bocsánat, ilyen szinte rossz terület van, de a hajlás, a forgás tengelye 65 fokos szöget vált az egyenlítikába, az egyenlítői síkja, ami a Földekor 25 fokos. Ma a Föld esetében ez a 23-as fok, tehát a Marson ugyanúgy éjszakot változnak, mint a Föld esetében. A keringés ideje viszont az lényegesebb hosszabb, ugye 687 Föld van. Két oldalon fogok is a ideje. Most a Mars jelenlegi képét, ha nézzük, akkor egy elég változatos felszínt találunk. Mik azok a folyamatok, amik ezt a helyszínt kialakították? Hát először is a Marson találjuk a Batrenszerben a legnagyobb vulkánt, a kasvulkánokat. Tehát a vulkanizmus, amely főleg két területen, ugye a Tajdisztensi és az Enyintus mellett egy óriási kasvulkánokat adott létre. Miért lettek ezek a kasvulkánok? Hát azért, mert a Marson nincsen menesztett kronika, vagy ha volt is nagyon-nagyon régen, akkor az elakadt nagyon korai kezdetésre a szakaszában, mert egy ilyen felhitalt. Ezért aztán nem úgy, mint a Földön, hogy a forrópontot, tehát a magma fölállva jut a köpenyből, és átjön a kéreget, hogy a kéreg az csúszik fölötte, és mindig újabb és újabb helyeken képződik a vulkanizmus, hanem itt a kéreg áll, nincs kéregmozgás, nincsen menesztett kronika, és mindig ugyanott jön a felszínre a köpenyek az égő anyaga, ugyanott vannak a lávakütörések, lávakütörések, és ezért óriási méretű vulkánokat hoznak végre. Más tudja, megölünk becsapódások nagyon jó, gyújtjuk a felületét, úszorba óta, amelyik hát nagy megöltetést okozott a földműködatoknak. Egy is szervezett végtes káterekkel, nem vulkanikus káterek, hanem becsapódásos eredeti káterek. Tehát hasonlóképpen néztünk, mint a bolygó. Hát pedig nem annyira teljes tántorítási szempontból, de hasonló. Na most itt van egy érdekes dolog, az inszoláció, tehát a besugárzás, tehát a nap által a kőzeteket a talajt a hő mennyiség éri, és ez a hő mennyiség ez változik, napszakot, az éjszakot vonatkozásával. A Földön is megfigyelhető, ugye olyan területeken, ahol ez a hatás előtérbe kerül, sivatagos száraz területeken, ahol a napsugárzás fölmelegíti, fölhevíti a kőzeteket, aztán jön az éjszaka, lehűl, és a hőtágulás okozta a változás, az felterapolja a kőzetet, fantasztikus méretű feszültséget léptetnek fel a kőzetben, ennek hatására, ami ennek következtében a kőzet darabokra hűlik, aprózódik. Tehát az inszolációs málás az, amelyik egy nagyon-nagyon fontos tényező a más eltűnő kialakításában. De az aprózódás az egészen a korszerű, homok és húgerszerű nevű folytatódik, tehát a szél tulajdonképpen tudja ezt a felaprózódó törvényeket szállítani, és azt is mindenki nagyon jól tudja, hogy a Marson óriási szélvizet gyűjtnek, és a szélnek az erózós ereje, tehát a szilárdra szállított kőzetköltségnek fognak a fokozati hatása, az ilyen gyöngyűen befolyásolja a felszínű égkörét. Ugyanúgy a fagyaprózódás, ami szintén az inszolációhoz hasonló jelenség, csak ott ugye a talajban lévő, tűzet repedéseiben lévő víz, és ennek a megfagyása okozza a tűzetnek a megbontását. És hát ugye miután a tűzet megbontódott, akár inszolációs, akár pedig fagyatózás után, akkor egy gravitációs szállítódás történik, mivel hogy itt a folyóvízről nem igen beszélhetünk jelenleg legalábbis a Mars esetében, ezért egy gravitációs szállítás, húzódó törmelék, omlások, a globál szörvelő felvételeket csodálatos tényleg látszik ennek a folyamatnak, ez a geológiai folyamat. Ugye a térhátori szállításról már volt szó, ilyenkor hát eurikus üvegéke keletkeznek, egy deflációs felszín keletkeztet, tehát deflációs felvételeket, hogy a tér kifújja az anyagot a helyről, és hogy a mélyedése keletkeznek. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy például a tertőtól egy ilyen deflációs tó, valamikor régen a szél kifújta onnan a homokot, és ebben a mélyedésben jött létre a szélben, hogy földik például is elvítse. És hát ugye a tündék és balkánok, ami egy nagyon-nagyon fontos szerepe lesz majd a későbbi gondolató szempontjából, hasonlóan a földi sivatagoknak a formáihoz, a Marson is rengeteg helyen találunk ilyen szél által felhalmozott formákat, gyűnyéket és barkákat. Van egy érdekes dolog még ez a úgynevezett krioturbáció más esetében. Nekem a véleményem az, hogy ennek nyomait látjuk úgy a viking felvételeket, mint a Pathfinder felvételeket, hiszen ahol letártak ezek a űrszondák, és panorám a képeket készítettek a felszínről, hát mit látjuk? Látjuk egy hatalmasan külsivatot. És ehhez hasonló külsivatokat lehet látni például, hogy ilyen tundrásokat, a tagi területeket. A krioturbáció azt csinálja, hogy a talajban lévő kőzet darabokat, a talajban lévő víz megfagyása és feloldalása, tehát az, hogy ezeket a kőzetokat vízbúlok veszik körül talajban, ez aztán ugye jön a hidegek, hogy megfagy, a fagyás jégkristályokat eredménye, a jégkristályokat a térfogat növekedéssel járnak, és ezeket a kőbe rakják, hogy egy kicsikét mindig fölnek. Aztán, amikor forradás jön, akkor a talaj megint körülfolja a követ, és aztán megint elkezd fagyni, és megint egy kicsikét megemelni a követ. Magyarán a krioturbáció átkeveri a talaj, rendkívül hosszú idő alatt, és nagyon lassan a képe, és az eredménye az lesz, hogy a nagy kődarabokat kidobja a föld felszínére, a talaj felszínére. Na most ezeket a kősivatagokat például nagyon jól lehetne ilyen jelenséggel magyarázni, de ezzel ugye tölkekötelezni azt, hogy jelentős mennyiségű víz található a más talajában. Folyóvízi tápozás. látunk, tulajdonképpen a Mars felvételeken, folyómedrekeket, tehát folyómedreket látunk, különböző típusú folyómedreket látunk, és az érdekes az, hogy legtöbb esetben holdaink nélkül, ez egy nagy-nagy rejtő. Ugye a Földön megszoktuk azt, hogy minden folyónak van holdaléka. És akkor már látjuk nyomát. A mederben, a meder két oldalán, a talapokon hatalmas holdalék lerakódások van. Tehát csak megérzi a Duna-Tisza vidék, teljesen holdalék utóban teli vidék. Itt olyan medreket látunk a Mars esetében, amelyben nagyon-nagyon kevés holdalék. Vagy dolinák keletkezhetnek, ugye mély utat, beszakadások, korpadások, az összes területeken van dolina képződés, amikor berostad a talaj, és ilyen mélyértések ilyenek keletkeznek, és a magasabb is hasonló dolgokat lehet megfigyelni, csak itt ugye, ez feltételezés szerint a fajott víz, tehát a kristályos alatt lévő víz a talajban, ennek a párolgása okozza, vagy esetleg víz és széndioxid égnek a párolgása okozza ezeket a feloskodásokat. És hát ugye tetőnk cserő, kérünk, hogy hatalmas szakadék bőzet is látunk a Mars felszínén, hát ez a legjobb szakadék bőzet, tehát nagyon jó. Hát kérem szépen, geológusok még nem jártak a Marson, csak a Földről figyelik, és igazából akkor tudnánk mondani valamit a Mars geológiával, hogy a részleges vizsgálatokat tudnánk folytatni, megkapírgálni a talaj, feltárásokat végezni, és akkor az összehasonlító vizsgálatokkal talán valamiféle földhez hasonló stratigráfiát, vagy rétet, vagy terület. Jelenleg azonban csak rendkívül durva időbeosztást lehet készíteni. Az egyes időkre, ugye, három ilyen időt tudunk megkülönböztetni a Mars esetében, szándékosan nem korokat használok, mert a geológiában is a túl nagy időszakokat, azokat időnek nevezzük, ebben belül vannak ugye korok, korszakok és emeletek és eredek, szinte. Tehát inkább időről beszélnék. A legősi idő az 4,5 milliárd év és 3,5 milliárd év közötti, több 1 milliárd évről van szó, az a Mars keletkezését követő időszak. Ez a legősi kéregaragok jönnek létre, és kozmikus bombázások érik az égitestet. Ez egész naprendszerre jellemző, tehát valamennyi szilárd felszínen rendelkező égitesen a naprendszerben ennek a dolgai látható. Utána jött egy úgynevezett Hesperiát idő, ami 3,5-től 2,7 milliárd évig tartott. Ennek jellemzője az óriási pajzsvulkánoknak a kora, tehát a vulkanizmus a jellemző, és a sűrű légkör, és valószínűleg jelentős mennyiségű víz, folyékony víznek a megjelenése. És itt a sűrű légkör és a folyékony víznek a megjelenése a vulkanizmussal függ össze elsősorban. Hiszen egy kigázosodásról van szó, nagy összességgel a Marsnak az anyaga kigázosodott, tehát a mélyből elsősorban széndioxid, különböző gázok és mondatos vulkáni anyagségű víz kerül az atmoszférába a vulkáni tűzén keresztül. És annak ellenére, hogy kis gravitációja miatt ez a légkör folyamatosan szökött az öngyóról, nagyon hosszú időn keresztül a vulkanizmus fel tudta tartani ezt a sűrű légkörös állat. De a pajzsvulkánok egyszerűen befejezték a működésüket, egyébként légkörös hűl, sokkal gyorsabban hűl, mint a fölötteses kisebb tömegük. És ezután a légkör folyamatosan egyrészt megszökött, egyrészt valami más furcsa dolog történt, ugye a vízzel és a légkörösszel, a Mars esetében, magyarán kifasztak ezek a gázok, és az Amazon idő, ami 2,7 milliárd évtől napjainkig tart, ez erre az jellemző, hogy a légkör és a víz jelentős részét a gyógyítást elvesztette, és manapság is egy jégkorszak felállatot figyelhető meg Mars esetében. Na most, mire lehet ezeket alapozni? Ugye, hogy valamikor volt a Marson víz, annak a nyomait látjuk. Például folyó bőrnek, ennek is mondtam különböző típusait lehet elkülöníteni, vannak csapadékgyűjtők, folyóbőrgek, amik ugye így néznek ki, tehát egy ilyen kiterjedt térhálózattal rendelkeznek, amik egy vastagabb gyűjtőbe jönnek össze, és hát úgy halottolnak az illető folyó. Vannak áradásmódok, amik arra jellemzőek, hogy egészen a területekre borítanak be, és úgy néz ki, hogyha itt nem egy folyamatos, mint a Dunai nagyon régen a folyamat nevében, nem egy ilyen nem egy folyamatos folyóvízi mintáról van szó, hanem egyszerű, vagy maximum kétszerű, óriási méretű, özönvízszerű áradás alakította a felszínűt a jelentős részét. Hát például ugye ilyen szigetformákat hozott végre, egyébként ennek a mérete nagyon tekintélyes, ez kb. 100 km-t egy kétszerűen átmérője. Hát lehet képzelni, hogy milyen méretű áradás zajlott felé. Hol lehet a forrása tulajdonképpen ezeket az áradásoknak? Hát lehetséges, hogy mint mondtam, a talaj rengeteg vizet tartalmak felett állapotban, és hogyha valami kiváltja ennek a víznek a hitelne elolvadását, legyen az egy geotermikus, összegyelölt a mars termikus hatás, tehát egy alulról jövő melegítő hatás, vagy legyen egy nagyon mértű meteornak a becsapódása, hogy a bolgás nyelvjárját átadja, és főkeletkezik ott a helyszínen, az megolvasztatja a talajban lévő nagyonségű vizet, és akkor ugye áradás szerint folyamatos bőnek jövőre. Vagy vannak itt a csiporásos nyomok, amik szintén valami hirtelen felmelegedésnek a hatására keletkeznek. Nem tudom, mennyire jól látszik, nincs elég sötét fel, amit a teremben. Egy különösen színes képet tessék megnézni, itt elindul valami folyómeder ezen a képen, és aztán mi elvész. Tehát elindul, nincs igazán völgyfő, tehát valami vízgyűjtő területről, ahonnan összefolynának a vizet, viszont ott elkezd valami folyni, és aztán folyik, kilométerként keresztül folyik, és elvész a semmire. Tehát most lehet gondolni, hogy mi történt a vízzel, valószínűleg elfárolódott menetközben. És tessék megnézni ezeket a völgyeket, ezeket a folyás nyomokat, amik hordalék nélkül, tehát egy lapos völgyfenék van, és meredek falak, és a hordaléknak a nyomát nem látjuk a marsra. Tehát ez elég nagy rejtélyek, és majd a marsok kutató geológusok fognak erre biztos jó tanulmányokat írni. Vannak források és vízkiváltások, ezeket legutóbbi időben szerezték fel a Global Survey felmérő alapján. Kérem szépen lehet látni, hogy a kráternek a felső falát látjuk, és ezek a folyásnyomok egyértelműen mutatják azt, hogy a talajban jelentős mennyiségű víz létezhet, vagy ott állapotban, amely hát egy napsugárzás hatásra, felmelegedés hatására elindulésén folyásnyomokat tud létre, vagy például egy ilyen forrás vidék, ahol szépen lehet látni, hogy itt bizony, hogy amikor jutott, hogy csorgálnak a felszínűt. Tengerek, óceánok lehetnek a Mars felszínén, hajban természetesen, ugye körülbelül 3 milliárd évvel ezelőtt, aminek a nyomai szintén a mai Viking, illetve Global Survey felmérőket lehet nyomozni. Itt például a Olympus-túlk, ez az Olympus Mons pajzsvulkánnak az északi, hát ilyen lemernyege ezen a területen. Nagyon-nagyon, ez vadalkozások ezek, és látszik, hogy nagyon érdekes, nagyon tanult a keresztények, de valamikor itt volt egy tengernek, vagy óceánnak a partvonala. Lehet látni, hogy utána teljesen simára válik a talaj, ez a térszín, és az, hogy ez valóban egy partvonala, az mutatják a magasságmérések, hiszen ezek teljesen egy magassági színbe esnek, mutatva azt, hogy egy víz jelöltek ezt a vonalat. Az, hogy a Mars hogyan nézhetett ki, mondjuk ebben a korszakban mutatja ez a rajz, amikor is festmény, amikor is bejelölt a festményen lehet látni, hogy a tenger melyik területeket önhet el. Tehát jelentős mennyiségű víz boríthatta, a szabad vízterpén boríthatta a Mars bolygót. A magasság mérési adatok is ezt bizonyítják, ezek az úgynevezett MOA feltételek, tehát a Global Surveyor a magasságmérője térképezte fel a bolygópiac szempontból, és lehet látni, hogy az északi sark környékén egy hatalmas nagy ófiam medencét látunk, a vasat a déli félgyönge sokkal magasabb, és itt nincsenek ófiam medencét, ami ez pedig a Hellas nevezetű külség becsapódásos medence, ami szintén elég mély, és valószínűleg abban az időben vízbrékodta ezt is ki, ugye ez a Hellas nevezetű 6 km-re mélyebb térszint, mint a környezete. A Póms környékén pedig itt pedig kb. 4 km-es sűrűség. Azt mondják egyesek, hogy ebben az időben ez a területet átlagosan egy 500 méter vastagú óceán borította. Ami jelentős dolog, és kevés azt mondja, hogy fenn van akkor, hogy lehet. Azt feltételezni, hogy az élet is valamilyen létező. Szintén a Marine Space Centerben keresztül jönnek kutatták be ezeket a felvételeket, globál szolgált felvételek, amik azt tanúsítják, hogy valamikor jelentős mennyiségű víz lehetett állóvizet a más felszínen, hiszen ez egy ilyen metáplódási dolog, a tenger ajzata, hogy fokozatosan csökken a vízbenne, hát akkor ilyen formákat hozott létre, és a medenc felüket látni a tengerben a felvételek. Most is mennyi van a más felszínen? Jelenleg mennyi található a harsnyomban a kérdés. Amit mondtam, hogy vannak ezek a beosztodásos területek, tehát úgy kell elképzelni, hogy a nagyon finom anyagú kavaj, por, mint a por, a fomok felülanyag, és a vízjégnek és szén-dioxid fónak valamiféle keverékét tartalmaz. Ez lazda felkezeti valamiről van szó, és amint valami ezt a felszín megmondja, akkor ott elkezdődik a távolgás, az egyik a szénzőtől és víz kristályoknak a távolgása, de most a felszín. Hát azért láthatunk olyan területeket, amik hát még kaznáknak neveznek, több ilyen található területek egyedik a vidékén, ahol lehet látni, hogy a térszín beroskad, ez egy hatalmas nagy mélyedés, viszont nem látunk ennek nyomát, hogy az anyag hova kincsol le. Semmi kivezető folyótörgy nem megy belőle. Egyesekből persze lehet látni valami folyásmunkat, de az nem magyarázza, nem nagyon emléletnek. A gyümenek vagy a kert állítódott volna. Hát akkor hova lesz, mindent lehet tárolni. De ha látunk olyan krátereket, a becsapódásos krátereket a vas felszínén, amit egy dal érvez körül, ugye, ezeket ilyen szakadóan talpadatos krátereknek mondja, hogy torcsanásos krátereknek szoktam nevezni, az sokkal az erős. Na minden. Tehát egy negyverű terület, és akkor minden jár. Most olyan, mintha ide sárgalódnánk be valami kültetadatot, és akkor utána a sárgunk így kifolytjan. Tehát valószínűleg nagy műségű vizet, hogy összesülelődik a falkában. Akkor végülis mennyi víz a hangása. A falkó régen azt hittük, hogy a nagy rendkori száraz égi test, ugye, ami hát borzasztó csekély műségű víz található, sivatagos bolygó. Ugye 1970-es években azt hittük, hogy hát igen, azért nem lehet a marsnak a rendkívül száraz égi testről van szó. Aztán a Viking viszont már mérések alapján, amit a gázalmításról valamennyi kis vízpára kimutattak, tehát akkor már szükség, hogy valamennyi víz van a marson. Újabb eredmények pedig azt mutatják már, ugye 90-es években, hogy lehetséges, hogy marsnak ott ilyen durvá készülében a közel jövőnek az űrszondák is arra irányulnak, kutatásokat, hogy mennyit megpróbálja kimutatni, akár az Odysseit nézzük, amelyik ugye most állt más kutatájára, akár pedig a Mars Effort, amelyik majd 3 év múlva érkezik a Mars közelébe. Mindig arra irányul, hogy valamiképpen a felszín olyan rejtőző vizet kimutassa. Hát itt ezen a képen azt látjuk, hogy így képen kerül a felszín, mert ilyen jégi mentség lehetségesek, amelyek hát jelentős mennyiségű vizet tartanak. Hát az élet mások életkeresésre a mások, egy kicsikét gyorsabban mutatunk képeket. Mariner 4 ugye készítette az első felvételeket, aztán ugye a Mariner 6-os 7-es, a 69-es elrepültek Goldwyn-re, és csodálatos területeket tisztek. 49, amely már keringben egy élet dolgokat és százszázalékosan feltérképezte, szintéteken letette a más felszínén. Aztán a következett ugye a következő beszállás, 1976-ban kívül amerikai Dicsi Gyurkomba, tehát a felszínen itt látható az a térszín, ugye amiről beszéltem, ez a külsivatag. Ezek már méréseket végeztek, és hozzá kell tegyen, ugye, hogy biológiai laboratóriumot is ültek a vikinget, tehát próbálták az életünket kideríteni, akkor azt mondták, hogy ezek nem látok eredményére, és a más terült. Ma újraértelmezik ezeket a méréseket, és azt mondják, hogy lehetséges, hogy valamikor életünket azért mutattak ezek a mérések. Az idő rövidsége miatt is nem tudott ezt gyönyörűsen belemenni. A Pathfinder úszonda ugye az 1960, tehát le, és további kémiai analíziseket végzett az is Sojourner Diány, és a globál szövegjelenék még most is tulajdonképpen működik a második terület, de 97. szeptemberében jött oda, és csodálatos felvételek a készített. Például egy másfél évre készített felbontási felvételek a rendelkezés is ebben az időszakban. És itt hogyan jött a földre, ugye erről már beszéltem, a Antarktiszon barát meteor darab, hát például egy lecsapódás legalább a kívülőkötet, és az Antarktiszon megtalálták ezeket, többet is találtak, amit felvételek a másik szárdoknak. Más érdeket az mutatja, hogy a viking viszonták ennek idején nagyon folytán meghatározták ugye azt az időzókos oktatók felét a légkörnek, aminek nagy anomáliája van a főleg az Arktis tekintetében, mert most ezekben a meteorokban, a zárványokban, rázárványokban sikerült az időzókos oktatókat azonosítani, és ezen bizonyítani a Marsról származnak ezek a darabok. Hát ezekben találták ezeket az őket nanobaktérium nevezeti képződményeket, rendkívül kicsi képződ, mikroszkopikus felvételét látjuk. Itt van, amiről Béla beszélt, ez a rózsaszínű dolog, ez a karbonát, és lehet látni ezt a nagyon érdekes dolgot, ez a magnetik lánc, ami ez olyan terdöntő bizonyíték, valami létező, ez csak ülő szervezet hozhatja létre, tehát ha nem a Földön fertőződött meg ezzel, ez a Marsi meteoritát, hogy bűnünkök arra, hogy körülbelül 3-4 milliárd éve idejött a Marsi bűnünkök elektorma. Vagy ennél sokkal fejlettebb léte. És akkor ugye fölteszik a kérdés, mi az, hogy a Marson nincsen élet, és a fázisokkal most tessék meg, ez egy fázis bőrítel, amit mutatok, mindenki számára olyan világosan kitűnik ezt a globál szörnyű műszerzet létezik. Ez egy hóval borított, tehát széndioxid hóval borított terület, aminek ezek a foltok, amikor kezdődik az illető területen a tavaszi időszak, és jön a felmelegedés, fólus lőzési területekről lőzik szó, de ilyen foltok jelennek meg, foltsonyos indul meg, és ilyen kincsen, nagyon kincsen. Ezek a megdöbbentő képeket. Na most, hogyan kezdtünk ezzel foglalkozni. Ugye korlátozás Dánkikig a Gérszönös szakmányos és foglalkozunk ezzel a dologgal. Körülbelül 2000 nyarán Horváth András figyelt fel a születetre a foltokra, a globális szövegi felvételeken. Felhívta a figyelmet ezekre a mindezett gépvésekre, Dark Dimmer Spot képződményeket, a sötét Dimmer foltokra. És elkezdtük ezeket vizsgálni, tehát az internetről rengeteg képet vettünk le, és ezeket megfelelő képfeldolgozó programmal annyira lehet nagyítani, és kontrasztmérléssel és egyéb képjelentő eljárásokkal, hogy ilyen szépen ki lehet hozni, hogy egy fázis képet is látni. 2001 márciusában Horváth András és kollégái Houstonban a Dunáparatári Science Conference-on tartottak egy előadást erről a témáról. Horváth András a Tudományi Orosz Tudomásokat Érzi a Földállnál kikedvét 2001 áprilisában, és a nyáron augusztus Csikáról az ÉZA mutatása, látogatást tett az országot. Előzményeket most nem nagyon akarom mondani, mert tényleg kevés az idő, amikor.
Még most
jó. és nagyon fellelkesedett, és tudni kell azt, hogy a Mars Express, amelyiket majd a Tézat fogja a Mars irányába indítani, hát annak a kutatási vonalát Csikához meghamarozhatta. Nagyon lelkesedett a dologért, viszont azt mondta, hogy most már a leszállási hely, hogy külön választ a vízügyet, mert azon is nem lehet változtatni. Nem csak azért, mert ezeket elfogadott dolgok, hanem egy kiszolgálat olyan helyre kell leszállnia, ahol biztonságosan tovább élhet, és ráadásul, mivel napelemek kell működik, hát állandó megjelentőságot kell, tehát a naponta megkapja a napjövőzatlanta napelem. És a sarki területekre számolja, vagy a vésebb területekre számolja a kiszolgálatot, ezt nem lehet biztosítani. És 2005-től egészen friss, ugye, cikizelet meg a
a
mai léknek jelent meg.
Ahol a témáról
beszállunk. Nos, itt látunk egy ilyen térképet a déli sark, más déli sark környékéről, és ezek a számok, amik itt vannak rajzolva, ezek mutatják azokat a helyeket, ahol ilyen sötét foltokat, élet, idézőjelben élet nemetet tűnt találni ezen a területen. Ezek a nyomok akkor jelennek meg, mint mondtam, amikor a tél vége van, és melegszik az idő, tehát több napsütés éri a területet, és a szén-dioxid hull, amely hát elsősorban borít a területet, és az alatta lévő víz, jég elkezd olvadni. Mivel a vízjégnek az olvadási hőmérséklete az sokkal magasabb, ezért először a szén-dioxid hull párol, és elsősorban a víz fog majd. Na most itt látunk ilyen krátert, mondjuk egy krátert kívánunk, és akkor ezek a végül kis csíkok maguk az űrszondának a felvételei, és ezekből vannak a részletek kinagyítva. Ezek a színes számok, ezek az előző módon látható térkép a jelen helyzetben. És akkor lehet látni azt, hogy ilyen nagyon-nagyon furcsa képződményeket lehetett látni, és hogyha egy foltot egészen kinagyítunk, akkor még a finom struktúráját is megjön figyelni. És ezek a foltok csak kizárólag ezeken a sötét idénes területeken jelennek meg. A szomszédságában meg. Tehát lehet látni, hogy ez például egy dünének a határa, és a mellette lévő területen ezek a foltok nem jelentkeznek. Valami módon kötődnek a sötét anyag. Most az elmélet azt mondja, hát erre alkotott rámított elmélet azt próbálja megjelenni, hogy van ugye egy hazott talaj, és ebben valamiféle nagyon-nagyon primitív mikroorganizmusok, mint baktériumok létezhetnek, élhetnek, amelyek a téli időszak alatt teljesen halott állapotban vannak, halott állapotban, beköltözőzve, de amint a korábbis időkhez közben területezve föl kell, és már jelentős mennyiségű fényt kapnak ezek a területek, valamiféle napbesugárzás kapnak, akkor ők ezt a fényenergiát hasznosítva beindítják az életfolyamatokat, elkezdenek a környezetüket megpróbálják fölmelegíteni, hiszen környezetüket is valamit jelentkező lakók, ők termelnek, és akkor ha megolvasztják gyakorlatilag a környezetük lévő vízjeget, hiszen rétegkérdés szempontjából ugye alul van a víz, fölött víz, és fölött az egész szén-dioxid fog. Amikor pedig már annyira előrehozó stádiumba kerül, akkor fölülről a szén-dioxid fórétek eltűnik, és egyszerre kerülnek azok a baktériumi terepek, a sötétszínek, ezek egyébként már halottak ebben a fázisban, tehát az életelégességet akkor föltetják, amikor folyékony közegben, vízközegben találkozunk. Tessék megjegyezni a foltokat. Most tényleg annyira rövid az időnk, de még mindig ötlet? Jó, most lassan mondjuk az urat. Most akkor egymás után fogom bevitteni ezeket a képeket, hogy jobban hallgatunk. Tehát kinagyított részletet látunk itt ezekből a
mint egy törzs, nagyon-nagyon nehéz elképzelni egy nem biológiai folyamatot ezeknek a fonotoknak a magyarázatára. Az amerikai kutatók, Marinék, azok bárkik állítják, hogy egy egyszerű szubimációról van szó. Tehát a meleg hatására elkezd fáradozni először a szén-dioxid hóréteg, és aztán pedig elkezd a víz mégis megoldani és elfáradozni. Oda kell tenni, hogy a víztartomány a marsi légkörviszonyok mellett, század részben a szén dioxid hóréteg, nagyon-nagyon szűk ez a tartomány. A Földön a folyadék tartományok 0-tól 100 Celsius-ig tart, ugye ezt a kedves szinten. A Marson ez a folyadék fázis az mindössze 1-2, maximum 3 fokot tesz ki. Hozzáveszünk azt is, hogy ezek nem desziált víz bővő ezek, hanem valamiféle sóoldatok, nagyon szükséges sóoldatok, vagy nyilván kvadrátok, akkor ez a hőmérséklet tartomány kitolódhat néhány fokra, de akkor is nagyon szűk tartományról lesz. És az, hogy a szubimációnak számomra például ez a kép nagyon-nagyon ellentmond, ugyanis tessék meg, ez egy kráternek a belső fala, ez van itt egy kinagyítva, ez a kép, és ebből is még egy kisebb darab itt egy kinagyítva. Tehát ahogy az előbb mutattam, hogy a vízfolyásos krátereket, megelső képet egyébként, hogy a víz folyik lefelé, és tehát ez még egy ilyen fagyó szeretünk tulajdonképpen, itt megjelennek rajta pontosan ezek a nyomvonalok, ezek a foltok. Tehát, hogyha a szubimációról lenne szó egyszerűen egy fizikai folyamatból, akkor nem kötődünk ennyire ezek a különbségek. Itt van kinagyítva az egészet. És egy másik érdekes dolog, ami azt mutatja, hogy nem föntről, a szubimáció föntről indul el. De a teteje fárolok el először a fagyott anyagnak, és aztán megbehatolok mélyebbre és mélyebbre. Ezen a felvételen, ezt a felső képetessék nézni, lehet látni azt, hogy valahol a mélyben elindul egy sötétedés, tehát még a fagyott felszín alatt indul el. Ugyanis a felszínnek a domborzatát nem követi ezeknek a foltoknak a megjelenése. A szubimációról lenne szó, akkor ugye, ha van egy kiemelkedés, van egy rendőr például, akkor a tetején kezdődne meg az olvadás elsősorban, és aztán úgy haladna. Tehát a domborzatot mindenképpen követni a jelenség, itt viszont a domborzatot felülírja, és ráadásul lehet látni azt, hogy a mélyből indul, először valahogy a fagyott felszín alatt jelennek meg ezek a sötét területek, és úgy hatolok egy a följebb, és végül aztán tűrukat és a fekete középpel megjelenik ugye ez a luk, amit mondtam, hogy hát valószínűleg ezek a primitív élőlények, baktériumok, ezek a fekete területen már halott állapotban vannak, és a környező naphoz hasonló, ugye fenugrában, ott folytatják az élet tevékenységüket. Aztán, amikor teljesen elszublimál az anyag, tehát elhárolva a szén-dioxidos víz, akkor ezek megint egy halott állapot, egy száraz állapot következik, amit aztán a nyári időszak, az a téli időszak következik, és kezdődik az egész időszak. Ez mutatná ezt, hogy az előbbi nyeresi környék, tehát a szén-dioxid környék takarja, és már átüt gyakorlatilag a nyeresi időszak. És akkor most gyorsan még néhány felvételt, hát hogy egy felvételt megválasztok. Ma is látni, hogy milyen szó egy készítményi találkozókat. Tessék megnézni, hogy azokon a területeken jelenítsek meg ezek a dűnék, ezek a fekete dűnék tulajdonképpen. Nyáig üzlek a fekete, és olyan fekete most, hogy ilyen dolgozik. Csak azokon vannak, ezek a foltosodások, és a környező közműső területeken pedig nem látni. Azért is érdekes, mert két különböző időszak is látunk felvételeket, és lehet látni a változásokat rajta. Ez a mikrofit itt nem az időszak. Ezért a képen is nagyon szépen lehet látni ezeket a dolgokat. forrásokat, kivéve a végtagjáratunk belőle, kerül be a környék a vidékén, és a megyek a színű struktúrában jelenleg jönnek voltok. És akkor egyre, igen. És ez pedig egy érdekes kép, ugye két különböző időszakban készült, 99 júniusában és 99 júniusában, és tessék megnézni, kevés olyan felvétel a rendelkezésünkre, hogy ugyanaz a területről két különböző időpontban készült. Sajnos előkelés, de van egy felvétel. És akkor itt lehet látni a változásokat gyakorlatilag rajta, hogy hogyan fejlődik ezek a falokat, hogyan változnak, hát itt lehet látni, hogy ugye alig a fontosabb a változás. Az a naphosszúsági érték, azt kell tudni, hogy a vaspályát négy részre osztjuk, akkor a veres beosztások úgy vannak, hogy 180 foktól 200 meter fokig van a tavaszi időszak, 200 meter foktól nulláig van a nyári időszak, nullától 90 fokig a vízi, 90-100 fokig a téli. Én elképzelni, hogy ma az eles érték a 159-et mutatkozik, a tavasz közepe.
Én a
tél közepe, bocsánat,
159.
Jól mondtam az ő. Jól mondtam, hogy beosztást, igen. Tehát ez tél közepe, az pedig már 160-nál kezdődik a tavasz, tehát már nagyon-nagyon közel a tavasz. És itt megint különböző időszakból látunk két képet, ugye 99 november és 99 augusztus időszak. Lehet látni változásokat a képeket. Aztán csak két percben jönnek, hogy nagyon jól a képeket. Minusz képet? Szintén különböző időszakból származó képet, tessék megnézni azt, hogy 186-án, tehát tavasz kezdetén jellemzik a foltok ezt a területet, és ugyanez a terület, ugye, nyári időszakban, 282-es elesnél, pedig hát egészen más képet mutat, hogy elolva a fehér színű, elvállalódott ide a széndioxid és a vízből, és akkor a foltoknak a helyén érdekes módon kiszűrti, tehát ilyen világos foltok jelenik el, amit később aztán teljesen eltűnnek, és felismerhetőség, hát eltűnnek és nem láttam a később időszakban, hogy nyár ez az inkatipi tulajdonképpen, ez van legféletre, 82 szélessége található az inkatipi tulajdonképpen, ami szintén egy nagyon-nagyon érdekes és jó vizsgálatú terület. Na most akkor felolvastam az eseményeket, és akkor tanásnagon állunk a kérdéssel szemben. Nem tudjuk, hogy életnyomokat látunk, mert más felszínén, vagy pedig azt, hogy tisztelni felünk hozzánk szó. Ezt majd a későbbi űrszondás vizsgálatot fogják eldönteni, illetve akár az ember egyszer az előtt a felülésre fogja kutatni. Most köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon sajnálom, hogy végre az éket, hogy nem sikerült